Itt a férfi VB-nél is azt láthatjuk, amit a női EB-n, hogy három ország a rendező gyakorlatilag. Most már folyamatosan ezzel kell számolni egyébként, hogy társrendezések lesznek az ilyen eseményeken, gazdaságilag így jobban működik?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy olyan tendencia, ami gyakorlatilag már minden sportágban és minden sporteseménynél megszokottá válik, és egyre megszokottabbá válik. Én azt gondolom, hogy a jövőben valóban ez lesz a leggyakoribb. Nyilván lesz olyan, hogy egy ország saját maga egyedül is elvállalja, de ugye ez azért sokkal előnyösebb ez a rendezési forma, mert így valóban egy-egy országnak jóval kisebb logisztikai és egyéb költséget jelent az esemény megrendezése. Egy-egy megfelelő csarnok vagy egyéb létesítmény az azért több országban akad, mint több olyan létesítmény, amely szükséges egy ilyen eseményhez. És ugye minden ilyen eseményen azt látjuk, hogy egyre nő a csapatok száma kézilabdában is, és más sportágokban is látjuk, hogy egyre nagyobb létszámmal rendeznek Európa-bajnokságot, világbajnokságot, tehát emiatt eleve egyre nehezebb egyetlen országot találni, amelyik rendezőként hely tud állni.
A magyar csapat egyébként itt a világbajnokság előtt Szerbiával játszott két felkészülési mérkőzést, az egyiken döntetlen született, míg a másikat sikerült megnyernünk, de a mutatott játékkal nem mindenki volt elégedett. Mennyire kell egyébként komoly jelentőséget tulajdonítani az ilyen felkészülési meccseknek így a nagy tornák előtt?
Óvatosan kell bánni vele, mert hát eleve nem is tudhatjuk, hogy ugye mi volt a pontos cél, hogyan variálta a dolgokat a szakvezető. Itt is például Csema Rodriguez, a Magyar Válogatott Szövetség kapitánya el is mondta, hogy főleg akkor látott hibákat, amikor sort cserélt. Nyilván világbajnokságon éles mérkőzésen nem fog teljes sort cserélni, tehát azért óvatosan kell bánni vele, úgyis mindig a tétmeccsek számítanak, az azért biztos, hogy a szerbek még úgyis, hogy ők egyébként nem jutottak ki a világbajnokságra, azért mindig is komoly erőt képviselnek kézilabdában, tehát ilyen szempontból ez egy jó erőfelmérő volt, de a lényeg az úgyis a világbajnokságon dől el, tehát a felkészülési meccsek azok azért mindig jóval kisebb jelentőségűek.
Mennyire lehet kiegyenlített mezőny ezen a világbajnokságon? Arra gondolok, hogy azért az elmúlt években például az afrikai csapatok is komoly fejlődésen mentek keresztül.
Valóban, ugye korábban az volt a megszokott, hogy az Európa-bajnokság az nagyon kiegyenlített, mert Európán belül jóval szorosabb a mezőny, a világbajnokságon viszont jóval több olyan csapat van, amelyik kilóg a mezőnyből, mert főleg az Európán kívüliek nem tudnak olyan teljesítményt nyújtani. Ma már az Európán kívüliek, és valóban főleg az afrikaiak, de akár Dél-Amerikát is ide vehetjük, ugye nagyon komoly játékerőt képviselnek, és hát Ázsiából is azért láttunk már főleg az arab országokból erős csapatokat. Tehát azért a globális értelemben is egyre inkább kiegyenlítődik a mezőny. Természetesen ettől még a világbajnokság nem annyira kiegyenlített, mint egy Európa-bajnokság, tehát azért ez a különbség ez megvan, de egyre csökkent a különbség a kettő között. Nyilván ott még azért nem tartunk, hogy arra mondjuk legyen esély, hogy a világbajnoki címet nem európai csapat nyeri el.
Akkor az egyértelmű, hogy a végén az európai csapatok közül kerül ki majd a végső győztest. Ismét a franciák, dánok, svédek lehetnek a legnagyobb esélyesek?
Én azt gondolom, hogy igen, természetesen tudjuk, hogy a sportban bármikor bármi megtörténhet, tehát soha nem szabad senkit és semmit leírni, de igen, szinte biztosra vehető, hogy európai ország fogja megnyerni a világbajnokságot, és valóban, ahogy mondta, nagyjából pont az a három ország a fő esélyes, tehát Dánia, Franciaország, Norvégia, akikről ugyanígy beszéltünk a decemberi női kézilabda Európa bajnokság kapcsán is, tehát ezek az országok most mind a két szakágban, férfi és női mezőnyben is a legjobbak közé tartoznak. Elsősorban most a dánok, tehát itt a férfi szakágban a dánok azok, akik a főesélyesnek mondhatok, ugye ők félig hazai pályán is játsszák majd ezt a világbajnokságot, ugyanúgy, ahogy egyébként, ahogy a norvégok is, akik szintén az esélyesek közé tartoznak, a franciák pedig mindig iszonyú erősek, és ők is mindig ott vannak a végső győzelemre esélyesek között.
Említette, hogy ugye a világbajnokságon is egyre több csapat vesz részt, de így van egyébként ez a labdarúgásnál is, ott is ugye kibővítették a világbajnokság a utazó csapatoknak a létszámát. Minek tudható be ez a létszám növekedés? Próbálják azt, hogy minél több mérkőzést láthassanak a nézők, vagy mi lehet ennek az oka, hogy egyre több csapatot láthatunk ezeken a világeseményeken?
Általában az ilyen létszámnöveléseknek egyszerre van szakmai és gazdasági ok. A szakmai azért, mert már szűknek érzik azt a keretet, azt a létszámot, ami korábban meghatározta az adott eseményeket, tehát egész egyszerűen a sporták szakmai fejlődése indokolja a bővítést. A gazdasági meg nyilván az, hogy minél több országba, minél több régióba eljusson magának az eseménynek a média közvetítése, a híre, a reklámozói, tehát ilyen értelemben gazdaságilag lehessen növelni növelni a bevételeket. Most a különbség az az sportáganként és eseményenként, hogy a kettő milyen arányban áll egymással. Az utóbbi időben én azt gondolom, hogy nagyon is elterjedt az, hogy inkább gazdasági szempontok szerint növelik ezeknek az eseményeknek a létszámát, akkor is, ha ez sportszakmailag esetleg nem indokolt. Ha már a labdarúgás szóba került, ott például az Európa-bajnokságnak a 24 csapatra való bővítése, az azt gondolom, hogy szakmailag is egyértelműen indokolt volt, a világbajnokság 48 csapatosra bővítése viszont nem. Az már gyakorlatilag szintisztán egy gazdasági és különösen sportpolitikai lépés volt a FIFA tagországok szavazatainak az elnyerése. Én azt gondolom egyébként, hogy kézilabdában is, ahogy megnövelték az Európa-bajnokság és a világbajnokság létszámát, ez szakmailag nem feltétlenül indokolt. Itt is inkább az a gazdasági érdek jelenik meg, hogy a próbál a kézilabda piacot keresni magának, és minél jobban kiterjeszteni a sportágnak a globális lefedettségét, tehát hogy abból a mondjuk így burokból, hogy Európa a fő centrum, abból a burokból minél jobban kitörjön, és valóban minél inkább globális sportággá várjon.
Egy kicsit térjünk vissza a magyar együttesre. Azt láthatjuk, hogy a nemrég bronzérmet nyert női válogatotthoz képest más játékot játszanak a fiúk. Ugye a lányok inkább egy ilyen dinamikus, gyors támadásokat vezettek, a fiúknál ez annyira viszont nincs meg. Mi lehet a miénk erőssége?
Nyilván ez mindig változik időről időre, hogy mik a trendek és milyen stílusban játszik egy-egy csapat. Valóban most egy kicsit más játszik a két válogatott, de hozzáteszem, ez teljesen normális, hiszen a fizikai különbségek miatt itt a női és a férfi kézilabda között mindig is volt különbség, tehát nem feltétlenül egy pályán mozogtak. Nyilván nem akarok nagyon részletesen taktikai elemzésbe belemenni, mert én sem vagyok kézilabda szakértő, de azt azért szurkolóként is látszik, hogy az egyik nagy újítása a taktikailag a mostani válogatottnak ugye a kétbeállós játék, tehát az, hogy konkrétan Bánhidi Bence és Rosta Miklós egyszerre áll be a falba, beállóként így próbálva ugye helyet csinálni a többieknek. Ezt Csama Rodriguez korábbi edzőpályafutása során már sikerrel alkalmazta. Ez akár lehet egy nagyon jó eszköz a fegyvere a magyar válogatottnak. Nyilván ez egy egészen más jellegű játék, mint amit a hölgyeknél láttunk. De még egyszer mondom, itt nagyon sok szakmai apróságot lehetne említeni, amire nyilván nem én vagyok a legalkalmasabb. Az egészen biztos, hogy olyan kerete van most a férfi kézilabda válogatottnak, ahol tényleg a fiatal játékosok és az idős, kifejezetten rutinos játékosok egyaránt megtalálhatók, és ez akár egy nagyon sikeres egyveleg is lehet.
Meddig juthat ez a magyar válogatott? Összejöhet valamiféle csoda, mert azért, ha jól gondolom, nem vagyunk azért esélyesek arra, hogy akár az utolsó négyesbe ott legyünk.
Az a hivatalos célkitűzés, hogy a nyolc közé bejussunk, ez szerintem teljesen reális. Tehát ha megnézzük ugye az alapcsoportunkban, az első csoport körben, ott azt gondolom, hogy mi vagyunk a legerősebbek, ugye Hollandiát, Észak-Macedóniát és Guineát meg kell előznünk, bár tudjuk jól, hogy azért óvatosan kell bánni az ilyen kijelentésekkel, hiszen pont a legutóbbi Európa-bajnokságon hazai pályán a hollandoktól kikaptunk. Tehát ez most egy jó lehetőség a visszavágásra. Utána pedig várhatóan franciákkal, osztrákok és Katarral fogunk a következő csoportkörben játszani. Onnan a franciákon kívül a többieket én megint csak azt gondolom, hogy meg kell előznünk. Ez pedig akkor azt jelenti, hogy ott lehetünk a legjobb nyolcban. Tehát ilyen értelemben a hivatalos célkitűzés az valóban reálisnak mondható. És ha már egy bravúrt tudunk hozni, akkor tulajdonképpen a legjobb négyben is ott lehet a magyar csapat. Ugye pontosan ezt láttuk a női válogatottól a decemberi Európa-bajnokságon. Hozták azt az egy bravúrt a svédek legyőzésével, és így tulajdonképpen az első négy az realitássá vált. Valami hasonló kellene a férfiaktól is, tehát még egyszer mondom, a nyolc közé jutás reális, és gyakorlatilag egy komolyabb bravúrral már ott lehetünk a négy között, viszont itt megint csak azt hangsúlyozni kell, amit minden ilyen csapat sportág eseménynél, hogy az egyenes kieséses szakaszban, amikor egy-egy meccsen dőlnek el a mérkőzések, ott már tényleg bármi lehetséges.